8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, jogszabályi kötelezettség az együttműködés a volt kormánytagok számára, akik aláírtak egy teljességi nyilatkozatot. Mint mondta, most fogják feldolgozni a kapott anyagokat. Kérdése válaszolva Magyar Péter azt mondta, a kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. A miniszterelnök a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, nem fizeti ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt. Magyar Péter elmondta, a miniszterek végkielégítése bruttó 350 millió forint, az államtitkárokéval együtt azonban az 1 milliárd forintot is eléri az összeg. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára csütörtökön feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Gyermekközpontú partnerségre épülő adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve. A minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése, pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már elszerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 19. hetében a helyszínek többségét stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
Az időjárásról.
Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen akár több hullámban várható zápor, zivatar, a déli észlelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében akár viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 20 és 25 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Megbocsátás és eltörlés. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lukács evangélium a 23. fejezet 34-es vers. Némely társadalmak egykor azzal büntették a házasságtörésen kapott embereket, hogy óriási és karlátszínű abetűt kellett viselniük, amiből mindenki tudta, hogy mit követtek el. Akit lopáson értek, annak egy láncra erősített vasgolyót kellett maga után hurcolnia. Megérdemelték, gondolott talán, de valóban így van. Jézus azt mondta, hogy ha csak kívánsággal tekintesz valakire, már is házasságtörést követtél el a szívedben, majd azzal folytatta, hogy amilyen mérce szerint ítélsz másokat, téged is aszerint fognak megítélni. Isten nem elnéző a bűnnel szemben. Figyeld meg ezt a két dolgot. Először is nem fog csak úgy szemet hunyni a bűnöd felett, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 6-os vers. Másodszor nem fordít hátat neked. Semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Ma már nem skarlátbetűkkel vagy lábakra erősített vasgolyókkal bélyegezzük meg az embereket, hanem a virtuális eszközeinken keresztül. Ezért, ha valaki megbánt, Isten arra hív, hogy bocsáss meg neki, és töröld ki a bűnét a nyilvántartásodból. Máskülönben a neheztelés kihatással lesz arra, hogy miként gondolkozol, cselekszel és beszélsz, téged pedig a régi, fájdalmas emlékekhez fog kötözni. De olyan nehéz megbocsátanom, mondod. Éppen ezért mondta Jézus, hogy imádkozz azokért, akik rosszul bánnak veled. A megbocsátás az imádkozással kezdődik. Tudnom kell, miért csinálta, erősködhetsz. A bölcsek is művelnek néha ostobaságot, a jók is követhetnek el rosszat, a tévejgők pedig azt sem tudják, mit tesznek. Jézus így imádkozott azokért, akik megfeszítették. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Egy nap talán megérted, hogy mi vezérelte azt, aki ártott neked, de ha mégsem, akkor is bocsáss meg neki, és töröld ki a vétkét.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. május 15-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint erőteljes gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütés valószínű, ugyanakkor nyugaton egyre jobban megvastagszik a felhőzet, több helyen lehet zápor, néhol zivatar. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10 fok között alakult, délután nyugaton 18, míg keleten 25 fok várható. És akkor a tartalomból. Immár 18. alkalommal ad helyet a Miskolci Egyetem az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciának. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében rendezik meg a konferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással szenvedélyüket a földtudományok iránt. Az esemény nem csak a diákoknak jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanárok és szakemberek számára is, ugyanis megismerhetik a jövő generáció innovatív ötleteit és kutatási irányait. Szunyog Istvánt, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar egyetemi docensét hallják.
Az a tapasztalat és hosszú évek, vagy már visszamondhatom évtizedek tapasztalata, hogy a diákoknak nagyon nagy energiabefektetés. Tehát itt nem egy hetes, kétnapos összefoglaló kutatásnak, hanem hosszú hónapok kutatási eredményei vannak megjelenítve.
És hallhatnak arról is, hogy a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon, a vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegró egyik tengerparti kisvárosában, Petrovácban rendezték, ahol 21 ország válogatottja mérte össze erejét. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a csapat a 7. helyet szerezte meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakszakosztály vezetője, a tőle megszokott stabilitása játszott 9 partiából 6,5 pontot szerzett.
Nekem nagyon gyors döntetlen lett a Kim Sobolyev ellen, utána emlékszem, hogy a két idősebb játékosunk is döntetlent játszott, és akkor a Hanna az utolsó táblán egy ilyen rossznak tűnő állásból egyszer csak nyert valahogy, és akkor így sikerült az üzbégeket is megvenni.
Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, immár 18. alkalommal ad helyet a Miskolci Egyetem az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciának. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében megrendezik az Országos Középiskolai Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással szenvedélyüket a földtudományok iránt. Az esemény nem csak a diákoknak jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanárok és szakemberek számára is, ugyanis megismerhetik a jövő generáció innovatív ötleteit és kutatási eredményeit. Szúnyog Istvánt, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar egyetemi docensét hallják a részletekről. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Régi ismerettségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Idézzük fel ennek a Földtudományi Diákkonferenciának a múltját.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A legfőbb célja ennek a konferenciának, amely idén már 18. alkalommal kerül megrendezésre, hogy összegyűjtse azokat a középiskolásokat, akik érdeklődnek a földtudományok, nyersanyagok, illetve a földtannak valamelyik ágával, és ezen kutatásokat, amiket ők plusz energiabefektetéssel beletesznek ebbe a tématerületbe, ezt valahol egy fórumon, ezen a konferencián előadhassák, és ebből egy prezentációt készíthessenek, ezt egy zsűri és a közönség előtt előadva értékes eredményekhez juthatnak.
Hogyan jött létre, miért is jött létre annó ez a verseny, hiszen említettük, hogy már a 18. alkalommal lesz, kicsit visszatekintve a múltjára vagy az alapításra, hogyan hozták ezt létre?
Annak idején a Miskolc Egyetemnek, akkor még a bányamérnöki kara, illetve a Magyar Honi Földtani Társulat oktatási és közművelődési szakosztálya elhatározta, hogy egy olyan versenyt hoz létre középiskolásoknak, amellyel egy picit megnyitják a lehetőséget, információt tudnak adni, és hagyják őket kiteljesülni a földtudományok irányában, a földtudományok, ásványok világában, és ez a verseny fejlődött addig, hogy jelenleg a tématerületek között ma már a csillagászat, az energia, a nyersanyagok, tehát nagyon sokféle olyan dolog szerepel, ami a mindennapi életünkhöz szükséges, vagy egyszerűen csak érdekes, és valamilyen kutatási irány, valamilyen kidolgozandó kutatási feladatot jelenthet egy érdeklődő középiskolás számára.
Hogyan látják a középiskolások számára, mennyire népszerű ez a verseny, és akár már ezzel át tudunk evezni az idei versenyre, hogy majd idén mennyien jelentkeztek, mennyien adták be, illetve a múltra való tekintettel mennyien szoktak eljönni erre a versenyre.
Idén is népszerű ez a verseny. Változó egyébként, hogy mennyi középiskolából tudnak eljönni, azt tudni kell, hogy nagyon sok olyan verseny van már a mai világban, a mai napokban, amelyek középiskolásoknak szólnak, de viszont ide tényleg azok a diákok jönnek, akik ezeket a tématerületeket szeretik. És visszatérve a mostani versenyre, amely május 21-én és 22-én csütörtökön és pénteken, tehát a jövő héten kerül megrendezésre. Ezen a versenyen gyakorlatilag elég sok előadás érkezett be, méghozzá 31 előadó diákunk van, gyakorlatilag 18 darab felkészítő középiskolai tanár érkezik velük, és 11 iskola képviselteti magát országos szinten, tehát nem Miskolc és környéke, hanem országos szinten, ahol Esztergomtól kezdve gyakorlatilag Budapesten át, ugye Miskolc természetesen, Kiskörös, Füzesgyarmat, is előfordul az iskolák között, de Békés Csabáról is érkeznek felkészült diákok a kísérő tanárokkal, hogy megmérettessék magukat.
Milyen témák jelennek meg idén, mikkel foglalkoznak a diákok, mikről fognak előadásokat tartani?
Idén az előadók számára való tekintettel két fő szekcióba soroltuk az előadásokat. Az egyiknek a neve alkalmazott természettudomány és innovatív megoldások, tehát eléggé előremutató a neve. Itt 10 előadást fogunk hallgatni. Csak néhány témát kiemelek belőle a kedves hallgatóknak, hiszen olyan érdekes dolgok vannak benne, mint a mérnök geofizika, statisztikai alapú megközelítése. Ez már gyakorlatilag egy egyetemi kutatásnak is elmehet, vagy a beton jövőjét a környezettudatos építészetben, tehát egy innovatív gondolat, és középiskolások készítik ezeket az előadásokat és témákat, vagy 3D lézerszkenneres felmérés, vízbázis kutatás, nem akárhogy légi térképezéssel, de olyan bonyolult, számomra bonyolult tématerületek is vannak, mint például az enzimatikusan lebomló biopolimer mátrix fejlesztése, amin úgy érzem, hogy bálasan doktori témával nőhetné ki magát, és hangsúlyozom, középiskolák, diákok csinálják ezeket a kutatásokat. Nagyon fontos tématerületünk továbbá, hogy a mikroműanyagok, ami környezeti probléma, lesz olyan előadás, ami azt vizsgálja, hogy ezek a mikroműanyagok mennyire jelennek meg a környezetünkben és az ivóvízben. Én megmondom őszintén, nagyon várom ezt az előadást, hiszen ez egy nagyon fontos tématerület, és nagyon sokan foglalkoznak vele, mai kutatók is. A másik szekciónk a természeti rendszerek és környezeti folyamatok, ahová 11 előadással érkeznek a diákok. Ebben lesz szó a Gerecse és a Pilis-hegységek karsztrendszerének csapadékfüggéséről, vagy a fényszennyezés hatásáról, hiszen tapasztaljuk mindannyian, hogy a fényszennyezés a mai világban egy nagyon sűrű, nagyon égető probléma, és megnézzük, hogy milyen hatása van ott Esztergomban is környékén. Vagy a parajdi sóbánya, gondolom a kedves hallgatók emlékeznek a történetre, itt lesznek olyan diákok, lesz olyan diák, aki a parajdi sóbánya múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozik, tehát ez is szintén egy előremutató dolog, hogy mit lát, hogy látja, mi lesz ezzel a sóbányával. De tovább megyek, olyan előadásunk is van, ami a Semiramis függőkertjének rekonstrukcióját fogja felvetíteni számunkra, méghozzá azzal a címmel, hogy üvegbe zárt Babilon. vagy a lázbieci víztározó vízháztartásának vizsgálata is megjelenik az előadások között, a Garadna színva vízrendszernek egy komplex hidrogeológiai vizsgálata, és természetesen minden előadás nagy szeretettel vár az a két zsűri, hiszen két zsűri lesz külön a szekciókban, ahova mindig neves szakemberekből álló kollégákat, szakembereket szoktunk választani.
Ha már így rátértünk a zsűrire, lehet esetleg tudni, hogy a zsűri kikből áll, idén kiket sikerült választani, vagy kik vállalták el?
Nem árulnám el, azért, hogy a diákok ne tudják befolyásolni a zsűrit, persze ez csak vicc volt, de el kell mondanom, hogy tényleg mindig olyan neves szakembereket kérünk fel ennek a konferenciának a zsűrizésére, akiknek már hosszú évtizedes tapasztalataik van a tématerületen. Tehát itt lehetett látni a tématerületeket, itt biztos, hogy lesznek benne, előzetesen elárulva, lesznek benne hidrogeológus kollégák, geológus kollégák, geofizikus kollégák, és olyan kollégák, akik azért a csillagászathoz, fényszennyezéshez is értenek, tehát biztos, hogy olyan zsűri lesz, aki kellőképpen tudja ezeket a dolgozatokat, jobban mondva prezentációkat, előadásokat értékelni.
És ha már így az előadás szóba került, az Európa Rádió is rendszeresen tudósít, akár a helyszínről is a versenyről, kísérletek is szokták esetlegesen kísérni, vagy bármilyen más prezentációk, modellek ezeket az előadásokat. Idén mire számítasz szervezőként?
Én arra számítok, hogy ezt a jó szokásukat a diákok és felkészítő tanárok megtartják. Még nem telt el olyan év, amikor a diákok ne hoztak volna saját maguk kifejlesztett kísérletést, modellt, berendezést, vagy azokat a mérőeszközöket, amikkel ők a saját méréseiket végezték, ne hozták volna el és mutatták volna be a többi diáknak. Hiszen az egész konferenciának nem csak az a célja, hogy azok a diákok azon a tématerületen végezzenek kutatásokat, kísérleteket, és az eredményeket elhozzák egy zsűri elé, hiszen úgy van megszerkesztve a konferencia programja, hogy minden előadást, minden résztvevő, minden érdeklődő diák is felkészítő tanárhal, azaz egymásnak a kutatási eredményeit is látják a diákok, ezt kifejezetten fontosnak tartjuk, és próbáljuk ennek az eszmeiségét megőrizni, hogy ne elkülönült szekciók legyenek, hanem mindenki mindenféle kutatási tématerületet a másik diák szájából meghallhasson, és hát ha az iránt is felkeltjük az érdeklődését.
A program menete hogyan fog kinézni? Ugye itt 2-3 napról beszélünk.
Jelen pillanatban 2 napos a rendezvényünk, csütörtökön kezdődik, reggel egy kis regisztrációval, majd dr. Mucsi Gábor professzor úr, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar dékánja megnyitja ezt a rendezvényt, amelyet követően elkezdődnek a szekció előadások. A szekció előadások, hallottuk, hogy tulajdonképpen 11 plusz 10 előadás lesz, ez azt jelenti, hogy nagyon sokáig el fognak tartani, valamikor délután nagyjából olyan 5 óra környékén fog véget érni az előadás sorozat. Ez azt jelenti, hogy egy-egy előadása 15 percet biztosít a zűrű, itt kell bemutatni az elért kutatási eredményeket. Ezt követően minden évben egy meglepetés programon vesznek részt a diákjaink, ez itt az egyetemen belül lesz, többféle meglepetés programmal készülünk. Nem sokat szerették elárulni, de bízom benne, hogy azért az őslények, vagy az ásványok, vagy esetleg egy tambánya iránt biztos, hogy lesz érdeklődés a résztvevő diákok és mentoraik, illetve felkészítő tanáraik részéről. A második nap már nem is annyira a konferenciáról fog szólni, hanem az eredményekről, hiszen második nap egy külső helyszínen fog megtörténni az eredményhirdetés, ennek a helyszínét egyelőre még nem áruljuk el, de reméljük, hogy egy következő riportban ezt már meg tudjuk osztani majd a tisztelt hallgatókkal, és ezt követően ott az eredményhirdetés helyszínén egy több órás szakmai program fog megvalósulni, hiszen ezt a versenyt mindig úgy tekintjük, hogy a diákok ott kint a helyszínen egy olyan meglepetéssel, egy olyan szakmai programmal bővüljenek, vagy kapjanak, élményt kapjanak egy szakmai programból, ami a földtudományokhoz köthető, de nem minden nap és nem mindenki juthat hozzá ez a programhoz.
és a versenyre vannak esetleg szakmai, hazai támogatók, illetve akik eredményesen szerepelnek, milyen díjakat, miket nyerhetnek itt, hiszen gondolom a támogatók által díjakban is részesülnek a nyertesek.
Igen, ez természetes dolog, hogy nem csak ezt a pénteki meglepetés programot, illetve a csütörtök délutánit kapják a diákok, viszont ezt a két programot természetesen mindenki megkapja, aki eljön a versenyre és részt vesz rajta. Ezen túl természetesen tudjuk, hogy egy-egy értékesebb nyeremény a helyezett diákoknak azért nagyon fontos, és még jobban kiemeli a teljesítményünket. Ennek hatására nagyon fontos, hogy nagyon sok szakmai támogatónk volt, energetikai cégek, földgázszállítás területéről, vagy éppen a Bükki Csillagda, a Bükki Nemzeti Park is partnerünk ebben, és a legfontosabb dolog, hogy azok a diákok, akik nagyon jól szerepeltek, és a zsűri úgy találja, hogy kiemelkedő volt a teljesítményük, automatikusan bejuthatnak az Országos Tudományos Diákkari Konferenciára, annak is ugye a középiskolás szekciójába, ahol igazából egyetemisták versenyeznek, és annak van egy középiskolás szekciója. Ez évek óta, a verseny kezdete óta egy hagyomány és egy lehetőség. Nem sok olyan verseny van, ami ezekkel a jogokkal bír. Nagyon fontos dolog, hogy a konferenciába idén a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő STEM Earth Akadémiájának programja keretében szintén 20 diák is bekerült, illetve a versenyben nem mindenki érkezik, de gyakorlatilag ebből a 20 diákból, aki a 31 pályázóból ebbe a programba bekerült, előadások készültek a kutatásokról. Azokról a kutatásokról, amit itt sok esetben mondjuk egyetemi infrastruktúrával tudtak elvégezni. Ennek az akadémiának az lenne a feladata, hogy a tehetséges diákokat mentorálja, esetleg egyetemi kollégák segítségével, részt vegyenek olyan eseményeken, amit a Miskolc Egyetem és a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar középiskolásoknak címez, vagy benne van a lehetőségek között az is, hogy az eredményeiket, kutatási eredményeiket ezen az országos középiskolai földtudományi diákkonferencián ismertethessék, és természetesen nagyon örülünk neki, hogy jó pár előadás, jó pár kutatási munka ebből a programból, ebből a STEM Akadémia programból bekerülhetett a földtudományi diákkonferencia előadásai közé.
És ha már a mentorálás szóba került, egy kicsit világítsuk meg a hallgatóknak, hogy a diákoknak mekkora munka van ebbe a konferencia előadás előkészületébe, és hogyan tapasztaljátok a felkészítő tanároknak pluszban még mekkora munka van. Itt gondolom a beszélgetések során a konferencián ezek kiderülnek.
Természetesen ki fog derülni, de az a tapasztalat, és hosszú évek, vagy már visszamondhatom, évtizedek tapasztalata, hogy a diákoknak nagyon nagy energiabefektetés. Tehát itt nem egy hetes, kétnapos összefoglaló kutatásnak, hanem hosszú hónapok kutatási eredményei vannak megjelenítve ebben a nagyon rövidke kis 15 percben, tehát nagyon nehéz ezekből a komoly eredményekből, láttuk itt milyen címek vannak, milyen témateletek vannak a konferencián, ezekből a témateletekből egy rövid 15 percben prezentálni az elért kutatási eredményeket nem olyan túl egyszerű, tehát hosszú hónapok kemény munkája van mögötte. És ez nem csak a diákok részéről, hanem a felkészítő tanárok részéről is ugyanígy történik, hiszen ahhoz, hogy egy középiskolás diák ezeket a kutatásokat el tudja végezni, ez természetesen kell iránymutatás. Ötletek vannak, ha megvan az ötlethez, hogy hogyan kellene megcsinálni, és ebben segítséget ad a mentor tanár, a felkészítő tanár, akkor természetesen ezt megcsinálják a diákok, de egy pici segítség azért mindenkinek el kell, hiszen legtöbbször az első önálló kutatásukkal szembesülnek a diákok, és az a tapasztalat, hogy nagyon ügyesen és nagyon jó eredménnyel.
Milyen pluszt, milyen tapasztalatot, tudást kaphatnak még a versenytől a diákok? Gondolok arra, hogy onnantól, amíg felkészülnek, amíg előadják a konferencia végéig, úgymond miért is hasznos, ha egy diák benevez erre a diákkonferenciára.
Talán a legfontosabb előny, hogy szélesedik a látókörre a diákoknak ezeken a kutatási területeken, ezeken a földtudományi, nyersanyagkutatási, vizes területeken, vagy csillagászat, ásványtan, földtan, nem sorolom, energetika, megújuló energiák. Én azt hiszem, hogy mind olyan szót említettem, olyan területet, ami a mai világban egy nagyon fontos terület, és amellyel foglalkozik az emberiség, foglalkoznak a kutatók. Ha már egy pici szikrát látunk a hallgatókban, hogy érdeklődik a terület iránt, és nagyon sokszor olyan jó ötleteket hoznak, amit tényleg érdemes továbbvinni, vagy továbbfejleszteni, volt már olyan ötlet is, amire azt javasolta a zsűri, hogy egy startup vállalkozás irányába próbálják megvinni az ötletüket. Ez azért nagy dolog, hiszen nem egy egyszerű történet. És ilyen szempontból azért látszik, hogy a diákok nagyon sok tapasztalatot hoznak, adnak nekünk is, de saját maguknak is itt az előadás közben átadják ezeket a tapasztalatokat.
Szervezőként mi olyan emlékezetes kísérlet bemutató volt itt a 18 év alatt, ami nagyon-nagyon megmaradt, és azt lehetett mondani, hogy igen, középiskolások ilyenekre is képesek.
Olyan sokat kiemelni nem szeretnék, mert minden évben van legalább néhány olyan előadás, ami nagyon emlékezetes, de egy-úgy megragad bennem pont ez a startup ötlethez tartozóan. Volt egy olyan előadás egy előadó párossal, akik a gyapjút vizsgálták, méghozzá a gyapjút, mint lehetőséget olajszennyezett vizek tisztítására. Erre mondta azt a zsűri, hogy gyakorlatilag ez egy olyan innovatív ötlet, amit nem szabad ott hagyni, hanem tovább kell fejleszteni. Tehát vannak ilyen ötletek, minden éven van, és biztos vagyok benne, hogy az idei előadások között is fog találni olyan előadásokat, olyan új ötleteket, vagy olyan új innovatív ötleteket, amely a zsűri azt fogja mondani, hogy igen, kérem szépen, ez nem csak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára alkalmas, hanem adott esetben ez egy olyan terület, amivel tovább kell kutatni, és adott esetben valamiféle találmány is kijöhet a legvégén, tehát ez egy nagy dolog egy középiskolás számára, hogy ilyet mondhat a számára a zsűri.
Zsűri, a tanárok esetleg mit tanulhatnak a fiataloktól, akik most középiskolásként eljönnek egy ilyen versenyre?
Nagyon sok dolog előfordulhat. Elsősorban olyan informatikai platformokat, háttereket használnak a mai fiatalok, amelyekkel meggyorsítható, előrevihető a kutatás. Nagy adatbázisok elemzése sokkal egyszerűbben és könnyebben oldható meg, amit régen soronként kellett egyesével végigelemezni, az manapság két gombnyomásra pillanatok alatt megtörténik, és ezáltal valóban a kutatásra, az eredményekre lehet a hangsúlyt helyezni, összehasonlíthatóvá lehet tenni az eredményeket, és nem arra kell várni, hogy majd megnézzük azt, hogy az adott számsorból egy nap alatt milyen eredmény lesz, amit holnap egy másik számmal össze tudunk hasonlítani. Tehát nagyon sok olyan dolog van, mert nagyon jók a mai fiatalok, és folyamatosan látjuk azt, hogy ezekre a kutatásokba ezt a tudást, ezt az innovációt, ezt a újszerűséget beleviszik.
Szúnyog Istvánt, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar egyetemi docensét hallották, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegró egyik tengerparti kisvárosában, Petrovácban rendezték, ahol több mint 20 ország válogatottja mérte össze erejét. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a 7. helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK-s sakszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé őt kérdezte a versenyről.
Nemrégiben volt a vakok és gyengéllátók sakcsapat világbajnoksága, és hát ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, illetve régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Hol, mettől meddig volt ez a világbajnokság? Egy kicsit mesélj nekünk erről.
Hát ugye Montenegróban volt, április 17 és 28-a között rendezték meg Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni.
És kikből állt a mostani magyar csapat, kikből állt össze?
Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter, a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel, és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően négy táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent.
Az élő pontok alapján hova rangsoroltak titeket, esetleg ti hogyan éreztétek belülről, hogy majd hova érkezhettek meg így a verseny végén, gondolom azért is sejtettétek, hogy mely országok lesznek ott.
Hetedik helyen voltunk rangsorolva, de már úgy az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élő pont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3, tehát mindenki máshogy nyilatkozott. Én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7. lettünk. Tehát, hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett.
Hány csapat, és nagyjából esetleg, ha ki tudnál emelni, kik, mely országok jelentek meg itt a világbajnokságon, ha mondhatjuk így, kik a sok nagy hatalmak itt nálatok?
Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát ezért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
Milyen volt a hangulat, hogyan éreztétek magatokat, mielőtt rákanyarodunk a versenyre, hogyan volt megszervezve, milyen volt a milliója?
Kivételesen valahogy minden stimmelt. Repülők időbe odaértek, nem voltak késések, hogy időbe el tudta az ember foglalni a szállást, meg tudtunk pihenni egy délután. Tehát, hogy, és ugye mivel ismerős terep is volt, meg már voltunk is ott korábban, legalábbis a csapat 60-70%-a már játszott ott korábban, tényleg abszolút azt tudom mondani, nagyon kellemes, jó hangulatú volt.
Hogyan készültök fel, vagy készültetek fel a világbajnokságra így csapatszinten? Gondolom, hogy azért egyénibe is készült mindenki, akár például te személy szerint, hogyan tudtál készülni erre a világbajnokságra?
Hát ugye azért ez mindig egy nagyon hosszú folyamatosakban, hogy ugye van, amikor egy teljesen más versenyre készülünk valamiből, és mondjuk itt jön ki, tehát hogy ez nagyon sok mindentől is függ. Én ugye a Medvei Zoltán nagymesterrel külön is készültünk egy kicsit, de ő egyben a szövetségi kapitány is, akivel volt ilyen közös csapat edzésünk is, több alkalommal is Budapesten. Már a februári magyar parabajnokság is egyfajta felkészülés volt, illetve én még személy szerint a tavaszi szünetben április elején egy-két héttel a verseny előtt még kiutaztam Lugánóba, Svájcba, és ott részt vettem egy versenyen, közben a régi csapattársakat meglátogattam, egy kis nyaralás is volt benne, de így mondhatom, hogy a elméleti és a gyakorlati felkészülés is megvolt.
Hogyan képzeljük el például első táblásként? Az egyik, hogy neked milyen elvárásaid vannak saját magaddal szembe. Ugye mondhatjuk azt, hogy az első táblás mindig egy kicsit viszi a hátán a csapatot, meg a csapattal kapcsolatban, és hát első táblásként hogyan készül az ember egy ilyen világbajnokságra?
Igazából kb. Ugyanúgy, mint bármi másra, bármelyik másik versenyre. Nyilván itt annyi van, hogy jó, ha stabilak az állások, tehát nem szoktunk elmenni ilyen nagyon szélsőséges irányba, leszámítva az utolsó fordulót az ukránok ellen, mert ott egy kicsit eldurvultak az indulatok a saktáblán, de egyébként tényleg stabilitásra törekszik az ember, hogy a fél pont a döntetlen az mindig benne legyen az állásban, de valahogy az ellenfelet tudjuk tesztelni, nyúzni, kötelező győzelmeket megpróbálja az ember minden kép hozni. Szerintem alapvetően ez így a első táblán a felelősség, illetve hát ugye a csapatunk többi tagja nagyjából hasonló szinten van ott, ugye ők ilyen rotációs módon mindig tudott valaki pihenni, hát ugye nekem erre nem nagyon nyílik lehetőség, úgy muszáj majdnem minden meccset játszani, vagy ebben az esetben most mindent is játszani kellett, így egy kicsit a fizikalitás és minden egyébre is oda kell figyelni, hogy az ember bírja.
Azért te most már rendszeresen vagy első táblás, ha jól emlékszek vissza a riportok kapcsán. Ez neked olyan értelemben, itt említetted, hogy akár fizikailag, akár fejben mennyire tud fárasztó lenni, hiszen mondtad, hogy szinte minden meccset végig kell játszani, meg hogy nem-e nyomás neked, hogy mindig most már rendszeresen első táblás vagy úgymond milyen teher ez a válladon, te ezt hogyan éled meg?
Hát az, hogy első táblás vagyok, az nem jelent nyomást, nyilván a teljesítménykényszer az ott van, azt igyekszik az ember kezelni, meg hogy tudja. Inkább az szokott számomra a legnehezebb lenni, hogy legtöbb esetben nem sikerül kipihenten érkezni ezekre a világeseményekre, hanem mindig előtte nagyon sok teendő van, akár a szakosztályvezetéssel, akár a munkahelyen, és emiatt ugye pont ma, még kora reggel volt edzésem a szövetségi kapitányunkkal, és néztük a játszmáimat, és hogy sok esetben olyan egyszerű dolgokat nem lát az ember a táblán, amit, hogy feltételezem, hogyha friss és kipihent lennék, akkor egy más hőfokon, vagy ilyen fordulatszámmal tudna működni a dolog. Tehát ez az, amit egyébként a jövőbe tervezek, hogy valahogy úgy eljutni ezekre az eseményekre, hogy egy fokkal kipihentebben, mert egyébként összességében a játékommal, a teljesítménnyel, azzal, ahogy bírtam az egészet, elégedett vagyok. Csapat számára is én hoztam a legtöbb pontot a 9-ből 6,5-el, de ha az ember ténylegesen úgy érkezne, hogy stabilabban, akkor valószínűleg jobb eredményeket tudna elérni, nagyobb kockázatokat tudna vállalni, és a többi.
Mérkőzések hogyan sikerültek még az értékelésre a legvégén, azért visszakanyarodok. A szlovák válogatottal játszottatok az első fordulóban.
Igen, őket hál' Istennek egész könnyen sikerült megverni, bár volt egy-két parti, ami fordulatosabb volt, de egy egész nagy arányú győzelmet értünk el ellenük.
Volt-e olyan, akár neked, vagy csapattársaknak olyan meccs, ami esetleg érdekes volt, vagy olyan lépés, olyan fordulat bármelyik táblán, ami esetleg kiemelendő, vagy tényleg ennyire egyszerű siker volt?
Nem igazán emlékszek rá. Tehát mindig vannak ilyen fordulatok, de úgy nagyon nincs meg, hogy olyan küzdöttünk, aztán egyszer csak úgy megnyeregettük a meccseket, talán a szilveszter játszott döntetlen, mert nem rémlik ott valami történt, de nyilván egy 3,5-es győzelem az kellemes volt.
Második, harmadik forduló az kicsit szorosabb volt, ha jól tudom, hiszen ugye az olimpiai bajnok lengyelekkel, utána az olimpiai ezüstérmes venezuelai csapattal játszottatok, őket ki is emeltett, hogy őket sose lehet kiszámítani ilyen téren. Velük milyenek voltak a játszmák? Ezt hogyan éltétek meg, ezt a két fordulót?
Meglepően szerintem jól sikerültek. Tehát a 2,5-másfeles vereség mindkét csapat ellen az alapvetően szerintem egy jó eredmény. Tény, hogy talán több is benne volt, tehát hogy mindig azt érezzük, de hát ez sajnos olyan, hogy a nagyszámok törvénye alapján azért a játékerő különbség ki szokott jönni. A lengyelek, akik már nem tudom hány ilyen versenyt nyertek meg ellenük, nyilván nagyon nehéz, bár érdekes, hogy a legerősebb látássérült játékosat Asbir Marcin 2500-as pontszámú nagymester ellen konkrétan valószínűleg nyerőálláson volt, ami végül csak döntetlen lett, csak idézőjelben, tehát az se volt rossz, de hogy ott is pontosan ugyanezt történt, hogy nem láttam egy egyszerű kombinációnak a negyedik, ötödik lépésén a végét, és akkor rosszul értékeltem, és elfogadtam a békeajánlatát. A venezuelaiaknál az az érdekes, hogy nincs magas élőpontjuk, tehát hogy akár mondhatnám azt is, hogy egy ilyen 2-2-es, vagy akár egy szolid győzelem is elvárható lenne az élőpontszám alapján, de hát valószínűleg nem véletlenül lettek olimpiai másodikok, és az én partimba is gyakorlatilag nagyon pontosan játszott az ellenfél, nagyon szépen hozta a döntetlent világossal, és hát ugye a többieknek sajnos csak egy pontot sikerült összevarázsolni.
Negyedik, ötödik forduló, ugye a negyedik forduló Észak-Macedónia ellen pihenőnap előtt, illetve az ötödik forduló pedig a francia csapat ellen volt. Ez a két forduló, a negyedik, ötödik, hogyan sikerült?
Mondhatnám, hogy könnyen, de nem. Tehát, hogy igazság szerint úgy, a partikra nem emlékszek, arra emlékszem jobban, hogy ezek ellen a csapatok ellen ugye azt vártuk, hogy sima győzelmek lesznek, de nem voltak sima győzelmek. Tehát, hogy úgy éreztük a pihenő nap előtt, hogy rendben megvertük a szlovákokat, jó, kikaptunk a lengyelektől, Venezuelától lehet, hogy nem kellett volna, de hogy a észak-macedón és franciák elleni sima győzelem az nem jött. Tehát, hogy épp hogy csak sikerült őket megverni, a játszmák is fordulatosak voltak, nagyon jól jött utána a pihenő nap, mert úgy össze kellett a csapatnak magát rakni, hogy akkor most hogy mi is van.
És akkor a pihenő nap után 6., 7., 8. fordulóban pedig ugye Kazasztán volt, Montenegro és Üzbegisztán, itt azért már izgalmas dolgok történtek. Ez hogyan zajlott a pihenőnap utáni forduló?
Igen, így sikerült kipihennünk magunkat, túltettek magunkat az észak-macedónok elleni döntetlenen is, hogy a franciákat azért megvertük, az jó volt, és akkor hát jöttek a kazasztániak, akik azért erősek. Tudtuk, hogy kísérő pontok ellenére tényleg jó csapat. Nekem nagyon gyorsan 20 lépésbe sikerült megverni talán az ifjúsági játékosukat, ez így megadott egy alaphangulatot, szerintem ez jó volt, talán egy óra alatt begépeltem a fiatalt, és akkor hát utána viszont jöttek a nehezen, mert ugye azért a kazasztáni csapat nem rossz. Ezt így mindenképp ki lehet jelenteni, de aztán csak sikerült őket is lenyomni. Vagyis nem ellenük, döntetlen lett a vége, igen, 2-2, de az már valahogy azt mutatta, hogy a csapat úgy ébred. Tehát, hogy valahogy úgy jót tett ez a pihenőnap, és azt követően, hát ugye a Montenegró meg a üzbégek ellen talán kis szerencsével is, de sikerült győzni. Ugye a Montenegró ellen másfél-másfélre álltunk, amikor én pont a volt világbajnok ellen küzdöttem a Nikas Pedrag ellen, és teljesen vesztő állásba kerültem, ilyen 4-es hátrány. Aki a kritikus pillanatban, amikor gondolkodni kellett volna, mögöttem két játékos összeveszett, mert nem ott álltak a figurák, ahol kellett, és 15 percig vitatkoztak hangosan, nem tudom hányféle nyelven a bírókkal együtt, és valahogy nem sikerült a Remihez való azonnali folytatást megtalálnom, és hátrányba kerültem, ami fokozódott, és a legvégén tényleg egy brutálisan rossz állásom volt. De emlékszem tisztán, hogy egyszer voltam Pesten egy versenyen, és egy mesterbarátom mondta nekem, hogy ó, szurkol meg, hogy én úgyis mindig túlélem a borzalmas állásokat, és így ezután rögtön eszembe jutott, hogy tényleg valahogy megmenekültem, és ki sikerült azt a partit döntetlenre menteni, és talán 2-1-re vezettünk, igen, 2-1 volt, és akkor így pont legyőztük a hazai csapatot 2,5-másfélre, azért nagyon jó volt a Montenegró ellen, és hát az üzbégek ellen meg, hát ott féltünk, az egy erős csapat, tehát ott az tényleg nem egy egyszerű kísérő pontok nagy tudás, ugyanaz, hogy valószínűleg kevés verseny van nekik odahaza, ezért nem nagy a pontszámuk, de egyébként jól sakkoznak. Nekem nagyon gyors döntetlen lett a Kim Sobolyev ellen, utána emlékszem, hogy a két idősebb játékosunk is döntetlent játszott, és akkor a Hanna az utolsó táblán egy ilyen rossznak tűnő állásból egyszer csak nyert valahogy, és akkor így sikerült az üzbégeket is megvenni, vagy még talán lehet, hogy jobban is, már nem emlékszem, vagy 2,5, vagy 3-1, valami hasonló volt. Tehát, hogy igen, még valamelyik játékosunk nyert, és akkor így ez a két győzelem, ez így oda is lökött minket az elejére.
A világbajnokság zárásaként a csapat mérlege végül mi lett, és két mondatban hogyan értékeled?
Hát sajnos az utolsó fordulóban az ukrán válogatott ellen vesztettünk, ott mondjuk nekem sikerült megverni az első táblásokat egy ilyen nagyon vad partiba, annak nagyon örültem, mert tavaly megúszta az olimpián, de idén már nem, idén már sikerült legyőzni, de hát sajnos ugye a 2,5-másfélre ugye visszacsúsztunk a 7. helyre, szerencsés esetben egy picit, ha jobban alakulnak a mérkőzések, 5. is lehettünk volna. De összességében én úgy gondolom, hogy a csapat jól játszott. Nekem ugye a 9-ből 6,5 pont azért az úgy mindenképp egy húzóerő volt. Ugye a második táblán a Csuri Szilveszterünk egy munkahelyváltás után volt. Az Élő István játékosunknak egy komoly betegsége volt, amiből hál' Istennek jól jött ki, tehát őnekik, mindkettőjüknek ezekkel is meg kellett még küzdeni, a visszatéréssel is Istvánnak, és Szilveszter sem volt így energiaügyileg teljesen rendben. Hanna a 6-ből 5 pontjával teljesen jól teljesített, tehát ott beért a sok éves tapasztalatszerzés és edzés ezeken a versenyeken, illetve a Samu a 4.-5. táblásunk is ugye alapvetően egy kiegyensúlyozott tőle elvárható játékot hozott. Sajnos a csodák kimaradtak, az ugye néha kell a sportba, hogy legyen 1-2, hogy még előrébb végezzünk.
Milyen konzekvenciát vonsz le, úgymond mit tanultál ebből a világbajnokságból, mit kell legközelebb majd még másképp csinálni? Azt említetted, hogy kipihenten kell érkezni, ez fontos.
Igen, ez biztos, és nem tudom, tudja az ember, hogy vannak gyenge pontjai a megnyitásokban is, hogy az szinte mindig egy ilyen dolog, hogyha a parti elején sikerül jól kirakni az állásokat, akkor onnan van egy stabil stratégia, nem fárad annyira el az ember, nem kell mindent a elején kitalálni. Néha jó ez egyébként, mert pont a Taszbír nagymester ellen léptem egy olyat, ami nem annyira fő dolog, csak is saját ötlet volt, és nyilván jól is jöttem ki belőle, mert tudtam, hogy mit kell, hogy kell, így megéreztem a játékot, de természetesen egyszerűbb az, hogyha az ember képbe van jobban a saját fegyvertárával, vagy ki tudja azt egészíteni. Tehát úgy gondolom, hogy egy kicsit a megnyitás, a változatszámítás, és hogy egy kicsit frissebben, hogy az ember a terhelést is jobban bírja. Az én számomra ez.
És hát akkor hazai vizekre evezve olyannyira, hogy hát a vármegyei bajnokság nem rég fejeződött be. A vármegyei bajnokságról mit kell tudni, ugye a DVTK színeibe vannak a sakkozók, a versenyzők, mint sakkszakosztályvezető, hogy értékeled a vármegyei bajnokságot, de első körben azt kérdezném meg, hogy egyáltalán miként képzeljük el, mennyire hosszú folyamat ez a bajnokság, mit lehet róla tudni, hogyan versenyzik itt a DVTK?
Igen, nekünk ugye 4 csapatunk is van, 2 a nemzeti bajnokságban játszik, most már az is befejeződött most vasárnap, hál' Istennek, mert már kell a pihenő, illetve ugye előző héten a Vármegyei Bajnokság is befejeződött, ott is van 2 csapatunk, tehát egy NB1, egy NB2, és a megyei bajnokságon belül pedig ugyanabban a bajnokságban 2 csapattal is játszunk. Ugye gyakorlatilag szeptemberben indul, májusban fejeződik be, NB2-be 9 forduló volt, az NB1-be a Vármegyei Bajnokságban idén ebbe a szezonban 11 meccs. Tehát rengeteg vasárnapot igénybe vesz, és többnyire 2-2 csapat mindig egyszerre játszik, tehát az NB2-nek és az NB1-nek egyszerre van mérkőzése, illetve a 2 megyei csapatnak is általában ugyanazon a vasárnap, tehát 20-24 játékost kell táblához ültetni, ha még utazunk, akkor 2 csapattal el is kell érni a célt, ugye, utazást megszervezni, tehát ez egy eléggé energiaigényes teendő, hogy mindig jól tudjunk leülni. Összességében úgy érzem, hogy az idén a elvárásnak megfelelően szerepelt mind a 4 csapat.
Hogyan végzett végül is a DVTK, mennyire volt hullámzó, milyen eredmények voltak esetleg kiemelkedő játékosok, vagy olyan, akik jobban fejlődtek, milyen eredmények sikerültek, hogyan értékeled ebből a szempontból?
Hát ugye a Vármegyei Bajnoksággal kezdem, ott ugye az volt a cél, hogy csináltunk egy gyerekcsapatot, meg egy felnőttet, a gyerekcsapat is a felnőttbe indult, ugye a nagy felnőtt bajnokságba. Nagyjából egymás mellett végeztek, tehát hogyha jól emlékszem, így 12 csapatból a 10. és a 9. helyen talán. Összességében tapasztalatszerzési játék lehetőség, ez volt a cél. Nagyon nagy esélyünk nem volt úgy elővégezni, ugye ahhoz az kéne, hogy mindkét csapatból a legerősebbeket összetegyük, de mi inkább ahhoz ragaszkodtunk, hogy így korcsoportoknak megfelelően a fiatalok meg a felnőttek is egy ilyen kis saját hobbi csapatot játszhassanak.
Milyen tapasztalatokat szereztetek, mit kell majd tovább fejleszteni így a bajnokság lezárultával?
Szokták mondani, hogy mindig a fejétől bűzlik a hal, és hogy hát ugye az NB1, NB2-t elfelejtettem mondani, hogy az NB2 az utolsó előtti helyen végzett, de az jó, az tavaly is ott volt, tehát az nekünk az teljesen jó. Viszont az NB1-ben nagyon nagy változások történtek, mert ugye tavaly bronzérmesek voltunk, idén csak a 7. helyen végeztünk, de az utolsó fordulóban akár még ki is eshettünk volna. Tehát egy 8,5-3 és feles vereség esetén a Nyíregyházától pont a 10. helyre csúsztunk volna, és még ki is estünk volna. Ami azért volt meglepő, mert ugye a tavalyi évhez képest egy-két olyan csapat került hozzánk, valahogy variáltak évelején a csoportbeosztásokon, akik gyakorlatilag ilyen nagymesterekkel, meg milyen világhíres Dzsobavabadúr és egyebekkel állnak fel, és hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy valahogy az első fél évben nem nagyon sikerült, nem jött a szerencse, már a fiatal játékosainkat is sokkal komolyabban veszik, ő nekik sem sikerült úgy meglepni az ellenfeleket, és egyszerűen azt vettük észre, hogy kieső hely környékén vagyunk, aztán valahogy a második fél évben elkezdett jobban menni a játék, több szerencsénk is volt talán, és akkor végül így az utolsó fordulós győzelemmel a Nyíregyháza ellen a 7. helyen landoltunk, de minden esetre megéreztük annak a veszélynek a szedét, hogy akár ki is lehet esni. Tehát mindenképp tervezem, hogy erről tárgyalásokat folytatni, amikor már sejtjük a jövő évi költségvetést esetleg, hogy egy-két erősítés, hogy legalább ettől ne kelljen félni.
Kedves hallgatóink, a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a 7. helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakkszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé őt kérdezte a versenyről.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, második fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, az üdvözülők és az elkárhozók között. A jó illat köré, a Krisztus jó illatát árasztó emberek köré szívesen gyűlnek az emberek. Ezzel szemben, ha valamilyen kellemetlen szag társul Urunk nevéhez, az könnyen taszítóvá válhat, és hosszú időre vagy akár végleg is elriasztat bárkit a közeléből. Amikor pár éve Grasséban, a francia parfümgyártás egyik központjában jártam, részt vehettem egy gyárlátogatáson is. Ott egy kicsit kikupáltak bennünket a parfümök világát illetően. Két dolgot szeretnék megemlíteni az ott tanultakból. Nagyon nem mindegy, hogy egy illatos készítménybe mennyi illat eszencia kerül a vízen és az olajon túl. Ettől függ nem csak az ára, hanem a hatása és a tartósága is. A parfümök felépítését úgynevezett illatpiramissal írják le, amely három rétegből áll. Fejillat, ez az első benyomás, ami gyorsan elillan. Például citrusok. Szívillat, ez a parfüm igazi karaktere, ami több órán át érezhető. Például virágok. Alapillat, ez az, ami a tartósságot adja, és a legtovább megmarad. Például pézsma. A fej, szív és alapillat együtt alkotja a teljes illatélményt. Ez a hármas felépítés biztosítja, hogy az illat ne hirtelen tűnjön el, hanem fokozatosan bontakozzon ki a bőrön. Érdekes áthallások vannak ezekben. Vajon mennyi a mi kereszténységünkben, bizonyságtételünkben a Jézusi eszencia? Minden azon múlik, hogy éljük-e keresztelő János alázatát. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Vajon milyen a fejillatunk? Mennyire biztos és alapos a bibliai és teológiai ismeretünk, a kapcsolódó tudományokban, vagy akár a világ dolgaiban való jártasságunk, hogy álljuk a sarat a hitünket érintő vitákban? Bár ez az elsődleges, amit a környezetünk érzékel, a csupán ismeretből fakadó bizonyságtétel gyorsan elillan és feledésbe merül. Főleg, ha nem kapcsolódik hozzá szív és alapillat. Szívillaton értsük a személyiségünket, azt, akik vagyunk, a meggyőződésünket, megtapasztalásainkat, örömeinket, bánatunkat, kérdéseinket és kétségeinket, valamint az önmagunk megosztására való hajlandóságot. Viszont még ez a kettő is kevés az alapillat nélkül, ami nem más, mint a Jézusról szóló evangélium, és általa Isten határtalan szeretetének megnyilvánulása. Életünkben mindennek erre a szeretetre kell épülnie, amely megadja nem csak a hitünk és életünk alapját, értelmét és célját, hanem annak a jó illatnak a tartóságát is, amely vonzóvá teheti bizonyságtételünket. A mai igemagyarázat a Győrben szolgáló Páfi Zsuzsanna lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.